Eredményes élettalálkozó 2015. december 4-e. A Bushman is tudja.
Hello. Sziasztok. Okay, nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket. Vallásos kötelezettségünknek eleget téve egy imával fogjuk kezdeni, és aztán én átpasszolom a labdát Ernőnek, úgyhogy a hullám indulhat balról jobbra, vagy hogy van, igen. Mennyei atyánk, mindenható Atya Úristen. Nem vesszük könnyen azt a kiváltságot, hogy előtted állhatunk, hogy a te nevedben gyűlhetünk össze, és hogy tőled várhatunk, és te tényleg adsz nekünk, hogy tőled várunk tanítást, vigasztalást, ölelést, életet, és te adsz nekünk. Úgyhogy kérünk, hogy akik csak hallgatják ezt a felvételt, akik csak itt vagyunk, adj nekünk, mert igen nagy szükségben vagyunk. Igen nagy szükségben. Úgyhogy a te nevedben imádkoztunk, a te fiad nevében, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Úgyhogy kérlek, fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel Kálmán Ernőt.
Hát, köszönöm szépen, Sanyi, szót, és sziasztok, jó estét! Gyors üdvözlet a Zentára, Bobónak, meg Adára, Hildájéknak, megyünk most szombaton, és ha bárhol hallgattok a Vajdaságba, így a Zentának a vonzás körzetébe, akkor nézzetek fel a Keresztutak Facebook oldalra, mert Pásztor Kornélnak ott lehet nyomon követni a szolgálatát, és gyertek el, látogassatok meg bennünket Zentán, illetve Pásztor Kornélt, én havonta egyszer szoktam menni, és van ott egy nagyon jó kis alakuló közösség, úgyhogy gyertek és tiszteljetek meg bennünket. Aztán van egy gondolatom, ez egy ünneprontó gondolat lesz, de azt mondják, hogy a negatív üzenet is üzenet. Úgyhogy csak már nem szeretjük, hogy elszoktunk tőle. A keresztények mindig az ünneprontók voltak. Az egyház történelem folyamán mindig az volt, hogy mondjuk, hogyha a pápasságot vesszük szemügyre, akkor a pápa volt olyan, amilyen, és az őt körülvevő emberek Rómába, és rettenetes dolgokat műveltek, és oké, az emberek szeretik a bűneiket. Oké, valahogy úgy vonzódunk hozzá. És abban éltek, látták, hogy a pápa sem volt különb, és volt egy nagyon jó kis érdekszféra, és ott el voltak. És aztán mindig jött valaki időről időre, egy kellemetlen fráter, aki elkezdett prédikálni, és azt mondta, hogy amit ti csináltok, az nem az istentelen. Bűnösök vagytok, Isten ítélete lesz rajtatok, és mindig jött egy ünneprontó. És aztán általában az ünneprontot megégették. Most egy picit jobb helyzetben vagyunk, mert egyelőre még ez nem fenyeget. Tessék? Mert nincs gyufánk. Oké. Okay. Noé, mielőtt elkövetkezett a vízözön, Noé idejében beszél róla a Biblia, hogy volt figyelmeztetés Isten részéről, ugye az emberek felé. Aztán volt figyelmeztetés Szodomába és Gomorrába, igaz? Aztán, amikor Jónás ment prédikálni, figyelmeztette Ninive lakóit. És aztán nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy van egy utolsó figyelmeztetése Istennek felénk. És ez már megtörtént. 2000 éve elhangzott Isten utolsó figyelmeztetése, és ez Jézus Krisztusban vált nyilvánvalóvá. Istennek nem lesz több üzenete az emberiséghez. Istennek volt egy utolsó figyelmeztetése 2000 éve. Zsidókhoz írt levél, nyissuk meg a könyvet, vagy a iPadjainkat, ahogy Pásztor Kende szokta mondani. zsidókhoz írt levél 1-1. Minek után az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által. Ez volt Isten utolsó figyelmeztetése. Sokan kérdezik azt, hogy Isten miért nem teszi jobban nyilvánvalóvá a létezését, vagy a terveit. Csak arra gondolok, hogy ennél nyilvánvalóbb nem lehet Isten létezése. Ha körülnézünk a teremtett világba, a római levél 1:20 figyelmeztet bennünket arra, hogy ne legyél ostoba, ez nem a véletlen műve. És aztán itt van nekünk az Ószövetség, ami egy elképesztő dolog. Így a prófétákat említi a zsidó levél szerzője, és hogyha megvizsgálod, hogy mit műveltek a próféták, egyébként mindegyik ünneprontó volt, ki is végezték a legtöbbjüket, és az életük nem volt annyira ilyen világi nézőpontból sikertörténet, de mindig figyelmeztették a királyt, figyelmeztették a népet, és elképesztő, ahogy 100%-os pontossággal előre jelezték a jövőben bekövetkező eseményeket. Mi visszanézve az utókor könnyű helyzetben vagyunk, látjuk a bekövetkezett proféciákat, és jogos a zsidó levélnek a figyelmeztetése, hogy a proféták által figyelmeztetett Isten. Minden bejött. És aztán megszületett Isten emberként. És aztán kérlek, hogy hagyjuk ezt ezt a leereszkedő marhasságot, vagy ez a szeretet ünnep a karácsony, ez egy karácsonyi üzenet. Hagyjuk ezt a leereszkedő szöveget, ez nem a szeretet ünnepe. Ez igazán nem, tudod, sokszor érthetjük úgy, hogy a mi szeretetünkről szól, hogy szeretek valakit, és odaadom az ajándékot neki, megajándékozom, meglátogatom, elmegyek hozzá, felhívom, írok egy levelet, most már e-mailt, és ez a szeretet ünnepe, egy frászt. Nem ez arról szól, hogy Isten érdemtelenül szeretett téged, meg engem. A szeretet ünnepe arról szól, hogy Isten egy romantikus hős. Azért, mert emberré lett, vállalta ezt a nem könnyű életet, és aztán megváltott bennünket a bűneinkből. A karácsony ez erről szól. És kérlek, hogy mondd el valakinek, hogy ez nem pusztán a szeretet ünnepe, hanem ez Isten szeretetének az ünnepe felénk. És valójában, hogy kell szeretni, azt ő mutatta meg, Jézus Krisztus. Nagyon sok mindent megtett, mert ő nagyon sok mindenre figyelmeztetett bennünket. Isten nagyon sok mindenre figyelmeztetett Jézus Krisztuson keresztül. Azt mondta először, hogy ez egy utolsó figyelmeztetés. 2000 éve tart az utolsó idők. Nem tudjuk, hogy lesz-e holnap, tudod. Térjetek meg, hogy van, hogy ma van az üdvösség napja. És aztán az utolsó figyelmeztetés az, hogy térjetek meg. Ez egy fontos üzenet. Változtassátok meg a gondolkodásotokat. És igazán tényleg csak ez az üzenet, hogy keresztényként az egyik fontos feladatunk, hogy újra definiáljunk fogalmakat. Például az ünnepeket. Ne mondjuk azt a karácsonyra, hogy pusztán a szeretet ünnepe, vagy mit tudom én, fenyőfa ünnep, vagy tudjátok, egy csomó marhasságot mondanak az emberek. Mondjuk, hogy öregem, a karácsony az emberiség történelmének a legjelentősebb ünnepe, amikor Isten emberré lett. És hagyjuk ezt, hogy Jézus nem karácsonykor született, mert ezt mindenki tudja. Nem erről van, tudod, ez nem indok arra, hogy lenézzük ezt az ünnepet. Akármikor is született Jézus Krisztus, egy tény, hogy Isten emberré lett. Érted és értem. És ez egy fontos üzenet. És aztán ott vannak a többi ünnepeink, a pünkösd, amikor Isten harmadik személy eljött a földre, helyet cseréltek a fiúval egy értelemben. És aztán van még egy a húsvét. Sanyinak volt egy jó húsvét üzenete, az sosem a nyusziról szólt. Oké, az a feltámadásnak az ünnepe. Hogy van egy üres sír, ami a mi reménységünknek az alapja. Szóval igazán nem tudom, mennyire volt ünneprontó ez az üzenet, de legyél nyugodtan karácsonykor ünneprontó. Menj el a családhoz és mondd azt, hogy ez nem a szeretet ünnepe, öregem. Isten emberré lett. Ez az ő szeretetének az ünnepe. Annak az ünnepe, hogy Isten érdemtelenül szeretett minket. Nem a mi érdemeinkre tekintett, amikor eljött és megváltott bennünket. És köszi, hogy meghallgattatok, áldott karácsonyt előre is valamennyiünknek, és aztán Gyere, drágos Sanyi. Köszönöm.
Látom, nem sikerült elrontani a majd mit a... Erről legközelebb keményebben beszélj, mert ezek bírják. Igen, nem baj. Szóval, hogy hétről hétre többen vagyunk, tehát majd ezen tenni kell valamit. Majd most megpróbálom. Tessék? Igen. Mit olvasunk rómaiakhoz írt levelet? Vagy nem? Vagy igen? 2:10-nél? Túl gyorsak vagyunk. Nem szabad. 2:10, és hoztam szemüveget is, ha nem látnám. Ne neves. 2, megvan a könyv, és megvan a fejezet. És meg vagyok kísértve, hogy Ernő gondolatait fölkapjam, és még fussak vele, mert annyira, tehát annyira jó. De nem teszem, mert kerek volt, és egész. Hanem elolvassuk a második fejezet 11. versét. Mert Isten nem személyválogató. Akik ugyanis a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek majd el. És akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján sújtja majd az ítélet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. És én itt meg is állnék, mert ha figyeltetek erre, ez kemény beszéd. Hányatok szerint kemény beszéd ez? Szerintem ez kemény beszéd. Ernő föltette a kezét, oké. Okay. Ez kemény beszéd, ezt el kell újraolvasni. Az első része tetszik. Isten nem személyválogató. Ami mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nincsenek kedvencei. Ezt valahol bánom, mert reméltem, hogy én vagyok az egyik. De másrészt meg örülök, mert ha nem én vagyok az egyik, akkor jó, hogy nincs egy másik. Tehát, hogy ha már önző vagyok, akkor hadd legyek önző rendesen. Isten nem személyválogató. Ez jó hír. Nem gondolhatod azt, hogy veled, miközben unblock Isten igazságos, veled igazságtalan. Mert néha vannak ilyen érzéseink. Néha, amikor az élet nehéz, néha, amikor dolgok igazán ellenünk fordulnak, amikor azt a bizonyos szeretetet, amiről Ernő beszélt, a körülményeimben nem látom. Vagy inkább hadd fogalmazzak így, Isten tetteiben nem látom, mert hát ő nem ő felelős a körülményeimért? Hát tegyük már ezt a helyére, most ő a mindenható vagy a nem mindenható? A mindenható. Akkor van hatása mindenre? Vagy lehetne, mert lehet, hogy nincs, lehet, hogy elment nyaralni, de lehetne hatása mindenre? Hát ha ő a mindenható, akkor igen. Akkor... ha nem is szúrt el semmit, a mulasztás vétke, hogy engem nem tesz boldoggá, mindenképpen terheli őt. Igaz? Úgyhogy nézem az életemet, és az életemben nem látom Isten szeretetét. Hányatokkal fordult ez már elő? Hányan fordulnak el Istentől végleg, mert nem látják az életükben Isten szeretetét? Hányan keserednek meg? A hitükben megkeserednek. Megkeseredni, ez egy nagyon végzetes szó, amikor frusztrált vagyok. Ugye, amikor van egy elvárásom, ami nem teljesül, arra számítottam, hogy valami történik, valami jó történik, hogy megtalálom őt, a nagy igazit, hogy karriert futok be, hogy meggyógyulok, hogy több örömmel érem a napjaimat, hogy a céljaimat elérem, valamire számítok, és nem teljesül, és frusztrált vagyok. És ez a frusztráció már olyan régóta tart, hogy elkeseredtem, hogy haragszom, hogy belül valami belül valami eltört. Eltört. És neheztelek. Jóvá tehetetlenül neheztelek. Haragszom. Haragszom rád, Uram. Haragszom rád, Uram. És tanultam már eleget teológiából ahhoz, hogy nem mondhatom azt, hogy igazságtalan vagy. Tudom, mert nem lenne igazam. Nem mondhatom azt, hogy gonosz vagy, mert itt van karácsony, látlak haldokolni a kereszten, értünk, értem, értem, hogy nem vagy, nem lehetsz gonosz, de azt gondolom, hogy velem viszont kitoltál. Valamit én elszúrtam, a bűneim, mert azokat ismerem, a bűneim biztos azok miatt haragszol, és engem elkerül az áldásod, engem elkerül a szereteted. Éreztük ezt már? Lehet, hogy nem mertük így kimondani. Lehet, hogy nem jutottunk el oda, hogy megkeseredünk. De ez egy olyan javaslat, ami ott van a légkörben, körülöttünk folyamatosan. Ez egy olyan kísértés, ha használhatom ezt a szót, hogy téged biztos nem. A többieket, azt a slinglofot, azt biztos. De tudod, de engem, de téged, téged. És ezért olyan gyönyörű ez a vers, oké, ez. Mert Isten nem személyválogató. Nem. Ez a gondolat, hogy ő veled úgymond kivételez negatívan, ez kizár dolog. Érted, ez kizárt, ezt ez a vers ellehetetleníti. Ezért ez gyönyörű. Érted? Tehát nem, Istenről vagy, hogy van ez? Tehát, hogy vagy úgy, ahogy van, vád alá helyezed, vagy fölmented, ez a két lehetőséged van. Vagy fölállsz, és azt mondod, hogy ámblok, ellened megyek. Te nem vagy jó, se velem, se senkivel. Mert nem vagy személyválogató, és velem rossz vagy, úgyhogy rossz vagy mindenkivel. De ha ezt nem tudod megtenni, akkor inkább... Tedd a kezedet a szádra, és hallgass, és gondold át újra a tapasztalatodat. Mi lenne, ha nem Istent ítélnéd meg az alapján, amit látsz, oké, mert ezt csináljuk, látok valamit, értelmezem, a jó és rossz tudásának a fájánál nekem megvan a képességem, hogy Isten nélkül megítéljek valamit, megállapítsam róla az én nagy bölcsességemben, az éles látásomban, a felismerésemben, hogy ez rossz. Én megnéztem, láttam, ítéltem, és aztán az alapján, amit néztem, láttam, ítéltem, megítélem Istent is. Kis ujjacskámat felemelem, beledugom az arcába, és mutogatva magyarázok. Mi lenne, ha ehelyett fordítva csinálnám? És hinnék Istennek, hinnék abban, amit ő mondott, amit bizonyított, és utána a körülményeimet ítélném meg annak a fényében, amit őróla tudok, hogy ő szeret engem, hogy ő hűséges, hogy ő nem személyválogató, hogy bár lehet, hogy nem értem, hogy az életem miért csúszik épp arra, amerre csúszik, de e mögött az én szerető Istenem van, aki elsőnek, szó nélkül elsőnek az életét adta értem. És nem csak értem, hanem aztán nekem, akinek én kellettem, aki vállalta a macerát, amit jelentett megteremteni az embert, megváltani az embert, felnevelni az embert, és aztán örökké az emberrel élni, és ebben az emberben te pont annyira vagy benne, mint mindenki más. Végtelenül és teljesen és megkérdőjelezhetetlenül. És azt mondanád, hogy nem értem, hogy mi történik velem. És nem érzem jól magam, és nem akarok úgy tenni, mintha jól érezném magam. Szenvedek, de nem vádollak, Uram. Hanem csak azt mondom, hogy nem értem. Nem értem. És hálás vagyok, hogy ebben a zavarban, amiben épp élek, legalább beléd kapaszkodhatok, legalább benned bízhatok. Segíts, Uram, mert te jó vagy. Segíts, Uram, mert te jó vagy. Mert tudod, az ördög, ha ezt ki tudja csavarni a kezedből, akkor mindent kicsavart a kezedből. Akkor mi marad? Tudjátok, Róma 8-ban van ez, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? És ez egy diadalmas felkiáltás. Na de várjunk, ha ezt megfordítjuk. Ha Isten velünk, kicsoda lehetne ellenünk, de velünk van. De nincs velünk. Ez az előbbi gondolatmenet ezt próbálja elérni, hogy a kísértés elvigyen téged arra a pontra, ahol te azt gondolod, hogy Isten lehet, hogy sok mindenkivel van, de hogy velem nincs, az egyszer biztos. És ha eljuttat ez a kísértés téged arra a pontra, hogy elkezd így gondolkozni, akkor sikerült, akkor megfosztottak az erőttől. Ne hagyd! Ne hagyd! Isten nem személyválogató. Érted halt meg a kereszten. Érted? Ezt olyan sokszor mondtuk, hogyha csak te szúrtad volna el. Ádám és Éva nem esznek a jó és rossz tudásának a fájáról. A kert ott marad, elkezdenek szaporodni, 1 milliárd ember, 2 milliárd, 5 milliárd, 8 milliárd, és 2000 évvel később, tudom én, 50 milliárd ember a Földön, és az a marha, te, vagy én, nem, már milyen fa ez, ki van rá írva, nagyon jó és rossz tudásának a fája, ne egyél róla, mert meghalsz. Ja, hát tudod, mindenhova raknak táblákat. Én lettem volna az első, a marha, aki evett róla. Akkor Krisztus csak értem meghalt volna. A marháért. Érted? Csak érted. Te kell ezt neki. Isten nem személyválogató, nem statisztikában számol, hanem egyénekben, személyekben, benned. Úgyhogy ez a vers gyönyörű, mert Isten nem személyválogató. A folytatás az nehéz. Azt ugorjuk. Nem, nézzük meg. Akik ugyanis a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek majd el. És akik a törvény ismeretében vétkeztek, azokat a törvény alapján sújtja majd az ítélet. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem a törvény ismerete vagy nem ismerete számít, hanem az, hogy vétkeztél-e. Ha nem ismerted a törvényt, akkor a törvény nélkül is objektív tény, hogy vétkeztél, csak nincs ott az a szabály, amelyik kimutatja, a vétkezés miatt elveszel. Ha ismerted a törvényt, akkor ráadásul még tudod is, hogy elszúrtad, úgyhogy a törvény alapján veszel el, de a lényeg az, hogy vétkeztél, úgyhogy elveszel. Király, ezt akartam hallani, ez megnyugtató. És aztán a folytatás, úgymond, ha a kés behatolt egy ideig, akkor ez a 13. vers, ez betolja egészen. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, ezek mi volnánk, igaz? Mert mi most mit csinálunk? Mi itt összegyűltünk, és hallgatjuk a törvényt. Reméljük, hogy ezzel néhány jó pontot szerzünk. Hányan remélitek, hogy néhány jó pontot szereztek? Gondolj bele, hogy én még tanítom is. Hát ez lehet, hogy 2 jó pont. Persze, ha hülyeséget beszélek, akkor 2 rossz pont. Ti, akik hallgatjátok, attól függ, hogy mit hisztek el. Lehet, hogy 1 jó pont, vagy 1 rossz, na mindegy. De igyekszünk. De ez a vers, ez énket egy kicsit elkeserít, mert azt mondja, hogy nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Hányatokat vidított ez fel? Miért nem vidított ez titeket fel? Ezt szeretném kérdezni. Mi a gond? Tartsd meg a törvényt. Miért ne tartsd meg? Hát tartsd meg. Hogy mi a gond ezzel, hogy a törvény megtartani? Nem tudod megtartani. Ez a szakszót akartam használni, nem fogom. Ez a kihívás. Te tudod, melyik szakszót akartam használni, igaz? Az a kihívás, hogy bár a törvényt ismerem, a törvényt betartani nem tudom. Nem tudom. És ugye olvastuk is, Róma 8-ban haladunk visszafelé, hogy a törvényt Isten valójában nem is arra adta, hogy betartsuk, hanem arra adta, hogy a bűn megsokasodjék, hogy kiderüljön számomra is, számodra is, hogy nem tudod betartani. A törvény arra való, hogy lebuktasson minket abban, hogy vétkeztünk. És aztán kiderüljön, hogy ezt nem is tudjuk rendbehozni. A törvény arra való, hogy lenullázzon minket. És Isten soha nem tervezte, és nem akarta, hogy bárki is a törvény alapján igazítasson meg, de ide viszont ezt írta, hogy nem a törvény megtartói fognak megigazítani, nem a törvény hallgatói, hanem a megtartói fognak megigazítatni. Figyeljetek, milyen szövegkörnyezetben mondja ezt? Ezt a törvény alatt mondja. Ha te a törvényben gondolkozol, és az evangélium nem annyira érdekel, mert ugye ha te be tudod tartani a törvényt, ha igazi farizeus vagy, aki a maga szemében tökéletes, mert megtartja a törvényt, akkor szükséged van egy Jézusra, egy megváltóra. Ha te alanyi jogon teljesítesz és megfelelsz, szükséged van-e alamizsnára, kegyelmi ajándékra. Nem, akkor neked alanyi jogon jár az igazság. Ide van írva, akik megtartják a törvényt, azok meg fognak igazítatni. Úgyhogy, uram, nem akar, mert nagy lelkű is vagyok, nem akarlak sarokba szorítani, de tartozol. És kezd lejárni az időd. Kérlek, igazíts meg, mert én a törvény megtartója vagyok. Na most a törvény igazából ebbe a pozícióba nem enged senkit. Nem hiszem, hogy van olyan ember, aki akárha csak a 10 parancsolatot ismeri, és nem még tudod a hegyi beszéddel, ahol Jézus a törvény betűjét, a törvény szellemének a szintjére emeli, tehát ha csak a 10 parancsolatot ismeri, nem hiszem, hogy van ember, aki úgymond a törvény megtartása alapján igaznak tartaná magát, vagy tarthatná magát. Ti ismertek ilyen embert? Ne hazudj! Ne kívánd! Ne kívánd, az király! Ne imádj bálványt! Szerintem ez rossz hír, minden van írva. Ez rossz hír. Olvassuk tovább, hát ha kiderül valami jó. Hiszen nem a törvény hallgatói, ezt már olvastuk 14, mert amikor a törvény nem ismeretéről a népek természetükből fakadóan cselekszik azt, ami a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. Ezt elolvasom még egyszer. Nem a mi kérdésünkre válaszol, folytatja a gondolatmenetet. Amikor a törvényt nem ismerő népek természetükből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel. Oké, tehát ott van egy busman, és nem öl. Rossz neki hazudni. És nem lop. A lelkiismerete tanítja őt. Amikor vét az általa nem ismert írásos szabály ellen, a lelkiismeretében genetikailag mégiscsak rögzített szabály figyelmezteti őt. És valójában azt látjuk a különféle, akár úgymond civilizálatlan kultúrákban, hogy a törvény ismerete ott van az emberek szívében. És ezt mondja ez a vers, hogy azt mondja, hogy amikor megteszi a törvényt nem ismerő, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva, ez az, amiről beszéltünk. Isten a törvényt, úgymond az alapszabályt, a helyes és helytelen, a szeretet legegyszerűbb letükröződését beírta az emberiség szívébe. Bizonysága ennek a lelkiismeretük és a gondolataik, amelyek hol vádolják, hol felmentik őket. Azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek titkait, az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Oké, tehát azt mondja ez a vers, hogy lesz egy nap, amikor, és most túlzok, és csak illusztrálok, amikor az ítélet mondjuk egy olyan ember felett, aki sose hallotta a törvényt, akár az evangéliumot sem, kivetítik a gondolatait. Mintha egy filmet néznénk. És azt látjuk, hogy a gondolatai, a lelkiismerete hol vádolja, hol felmenti azt az embert. Ott lesz a bizonyíték, hogy a törvény ismerete ott volt a szívében. Ott volt, és ő hallotta, és az, amit hallott, vezette és vezérelte az életét. És aztán a felmentés az az, hogy az ítélet viszont a végén, amelyen megítéli Isten az emberek titkait, és itt jön a jó hír, mi alapján fogja megítélni az emberek titkait? Már nem a törvény szerint, már nem a törvény szerint, hanem az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Mi az evangélium? Az evangélium az az örömhír, hogy a bűneinkért, a vétkeinkért ő halt meg, és aki csak hisz ő benne, annak a vétkeit ő elengedi, átvállalja, kifizette, és annak örök élete van. János 3.16 mondja ezt. Úgyhogy azt kell mondanunk, hogy Pál itt hipotetikusan beszélt. Azt mondja, hogy ha a törvényben gondolkozunk, akkor a törvény alapján nem a törvény hallgatói, hanem a megtartói igazítatnának meg. De mert olvastuk Róma 3-at, ezért emlékszünk rá, hogy ott mondja, hogy de a törvény cselekedeti alapján senki nem fog megigazolni előtte, mert a törvény csak arra való, hogy felismerjük, hogy mi a bűn. Úgyhogy a törvény egy egyszerű zsákutca. És hála Istennek, hogy Jézus Krisztus evangéliuma szerint leszünk megítélve. De ez a szakasz világosan és tisztán beszél arról, hogy nincs különbség egyetlen ember között sem. Isten nem személyválogató. És szokták kérdezni, hogy oké, de mi alapján üdvözül valaki? És mi, akik hallottuk az evangéliumot, nyilván az evangélium alapján. Mi alapján menekül meg valaki? Hol van a gólvonal? A gólvonal ott van, hogy hiszek Jézus Krisztusban, mint a Messiásban. Ő Isten, aki emberré lett, és ő a helyettesítő áldozat. Az egész ószövetségi áldozati rend arra tanít, hogy szükség van egy helyettesítő áldozatra, egy bárányra. És ez a bárány Jézus Krisztus, ő a tökéletes bárány. Ő az, aki bement a szentélybe egyszer s mindenkorra, tökéletessé tette a megszentelteket minket zsidó 10-ben, azt hiszem. Úgyhogy ő az. És ha ő benne hiszek, akkor örök életem van. De mi van azzal a Bushmannal, aki sose hallott Jézus Krisztusról? És még nem olvastuk Róma 1-et, mert előrefelé haladunk, de ott majd fogjuk látni, hogy a teremtett világ a maga rendjével egy kijelentést hordoz, amiből a Bushman sokkal inkább tudja, hogy van Isten, mint te vagy én. És azt gondolom, hogy amikor a szívébe írt törvényre válaszol, az üdvösség értékű. És miért gondolom ezt? Azért, mert Isten nem személyválogató. És hogyha valaki nem hallotta az evangéliumot, de azért az emberért is meghalt Krisztus, ugye, és ezt már olvastuk Róma 7-ben. A 7-ben olvastuk? Mindegy. Ott? Nem, Róma 5-ben. Mindegy. Olvastuk azt, hogy mindenkit megigazított. Meg is hökkentünk. Hogy igazíthatott meg? Megigazította, ugye, a jogállapotát rendbe hozta minden embernek. Hogy lehet ez? Ez Isten bevégzett munkájának a nagyszerűsége. Tehát ilyen módon nincs tartozása annak a Bushmannak sem. Ki lett fizetve? Csak válaszolnia kell a szabad akaratával, mire? Nem tud másra válaszolni, csak arra, amilyen van, amit hallott, ami eljutott hozzá. Arra a kijelentésre tud válaszolni, ami eljutott hozzá, de az elég sok. Az általános kijelentés a teremtett világban, a természetben, és a saját lelkiismerete. És nem tudom, hogy hogyan zajlik ez. Nekem van egy ilyen elméletem, teljesen zárójeles, csak elmélet. Hogy az egyik dolog, amit látok, hogy van bennem egy feszültség. Bushman vagyok, de a lelkiismeretem vádol, amikor lopok. Elloptam a barátomnak az íját, mert ő sokkal jobb íjat csinált. És akkor ő nem tudott vadászni, és két napig nem ettek a családjában. És én ezt bántam, és nem tudtam aludni emiatt. Akkor visszaadtam neki az íját. És akkor megfogadtam, hogy többet nem veszem el, mert éhesek voltak. De aztán legközelebb csinált egy kést, az is jobb volt, mint az enyém. Azt is el akartam venni. És azt látom, hogy volt bennem egy ilyen harc. És közben mind tudjuk, hogy valahol kell lennie egy óriási valakinek, aki ezt megcsinálta, mert tavasz után
hogy van nyárja, nyár után ősz, ősz után tél, és a víz mindig föntről folyik lefelé, és tudod, a magot elültetem, és növény lesz belőle, megint mag, és még valami fantasztikus, működő dolog van itt körülöttem, valaki ezt csinálta, és én is túlnövök ezen a valamin, én, mi emberek mások vagyunk, valahol kell, hogy legyen a mi atyánk, akiktől mi származunk, és hiszi, valahogy hiszi, hogy van egy Isten, valahol van egy olyan nagy Isten, amilyen nagy az ég, mert az ég óriási. Valaki kell, hogy legyen, aki nagyobb ennél. Mert érti, mert egyszerűen gondolkozik összhangban a világ rendjével. És lehet, hogy egy ponton azt mondja, hogy itt van, hogy én tudom, hogy csinálok rossz dolgokat, mert a lelkiismeretem szól, és próbálom jól csinálni, de sose sikerül. Én nem tudok megjavulni. És lehet, hogy egy ponton ehhez a nagy Istenhez kiállt, hogy ments meg engem. Mert különben nincs semmi esélyem. És szerintem a szívnek ez a pillanata, ez üdvösség értékű. Szerintem az. Ha én lennék a mindenható valami, ami ehhez közel van, én azt mondanám, hogy ámen. Cak! Cak, kikaptam. És örök élete van. Hopp, ott nyújtja a kezét. Cak, már ki is vettük, és már biztonságban van. Hopp, a következő. És hiszem, hogy örök élete van. De ha nem, ha ennél több kell, akkor kijelentés jöhet álomban. Hallottam ilyen beszámolókat, hogy zsidó embereknek, rabbiknak, Izraelben Jézus megjelenik az álmaiban, az álmában találkozik vele, és beszél hozzá, és megtérnek. Csodák ezek, megteheti Isten? Persze, az egész Ószövetségben az egyik formája a kijelentésnek az álom volt, álomban beszélt emberekhez. Megteheti most is, hogy oda, ahova az evangélium nem jut elő, ad egy egyenes kijelentést. Van egy ilyen sztori, Ernő, talán te erről többet tudsz. Hallottam, hogy valami Bushman népnél oda mentek misszionáriusok, és amikor megjelent a misszionárius, istenként imádták, és évekig tartott, míg a nyelvüket lefordították, és kiderült, hogy az ősi vallásukban ott volt, hogy a mindenható Isten embere egy fehér ember fekete könyvvel fog eljönni, és ő fogja elhozni a szabadulás üzenetét, valami ilyesmi. Hogy került az oda? Úgy értem, Isten nem... Micsoda? Személyválogató. Isten nem... Személyválogató, Isten igazságos, Isten az életét adta értünk, harcol, érted, értem, és a Bushmanért is, és senkit nem fog elveszíteni. Egyetlen egy módon lehet elveszni, szánt szándékkal és akarattal, a megtérés előtt. És azt gondolom, és valahol megint nem tudom a verset, de van egy ilyen szöveg, hogy kétszer szóltam, sőt, harmadszor, vagy háromszor, ami valami olyasmit jelent, hogy hiszem, hogy Isten minden embernek legalább 2-3 tiszta és világos, félreérthetetlen lehetőséget fog adni arra, hogy megtérjen. Olyan lehetőséget, amit ott fölvettek videóra, és az utolsó ítéletnél lejátszuk, akkor mindenki vallani fogja, hogy basszus, ezt elszúrtad. És az is, aki elszúrta. Jobb 33, 29. vers, 29-30. vers. De a helyzet az az, hogy a törvény cselekvése alapján egyikünk se ússza meg. Mind bajban vagyunk. Megértettük, Uram, az üzenetet. Szükségünk van egy megváltóra. Olyanok vagyunk, mint az a Bushman, aki harcol a lelkiismeretével, és nem tud győzni. Szükségünk van egy megváltóra, hogy higgyek benne, és örök életem legyen. Úgyhogy lássuk, olvassuk tovább. 17. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és Istennel dicsekszel, és nem ismered az ő akaratát, és el tudod dönteni, mi a helyes, hiszen megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, a kiskorúak tanítója. Éreztek ebben egy kis gúnyt? De van egy kis gúny, igaz? Ez egy elég komoly beszólás, nem? Ez itt beszólt. És oké, most itt most a zsidóknak szólt be, de mondjuk ezt inkább úgy a törvényismerő.
Oké, mi, akik olvassuk a könyvet, oké, és nagyon nagyra vagyunk magunk. Ez nekünk szól. Nekünk szól. Oké? Mert tiéd a törvényben megtestesült ismeret és igazság. Ha tehát mást tanítasz, önmagadat nem tanítod. Tű, nagyon jó. Ez megint folyamánya annak, hogy Isten nem személyválogató. Mert mi aztán igazán hívők vagyunk, nem? Nem? Eredményes élettalálkozóra járunk. Bibliaiskolába járunk. Olvassuk a Bibliát reggel, délben, este. Evangelizálunk. Itt tudom én, mi mindent csinálunk. Nem? Hát mi aztán már igazán? Mi vagyunk azok, akik, hát ha nem is zsidónak nevezzük magunkat, de a törvényre hagyatkozol, és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és el tudod dönteni, mi a helyes, hiszen megtanultad a törvényből, és ugye itt a törvényt hagyd tágítsam ki, ugye a kijelentésről beszélünk, az ószövetségi kijelentésről, de a mi szemszögünkből nyugodtan kibővíthetjük az új szövetségére is, az írásos üzenet, amiből tudom, ismerem, felismertem, hogy mi Isten akarata, hogy mi helyes, hogy mi helytelen. Én képzett vagyok, vakok vezetője. Mondom tovább. És meg vagy győződve arról is, hogy te vagy a vakok vezetője, sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, a kiskorúak tanítója, ez egyre jobb. Mert tiéd a törvényben megtestesült ismeret és igazság, ha tehát más tanítasz, önmagadat nem tanítod. Aki hirdeted, ne lopj, lopsz. Te miért mondod nekem, hogy lopok? Hát nem lopok én. Miről beszél? Hányan loptok? Tegyétek fel a kezeteket. Egy, kettő, három, négy, öt. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a törvény cselekvése alapján senki nem fog megigazulni Isten előtt. Ugye te át akarod verni magad? Tehát ugye te másokat a törvény betartására kényszerítesz, hogy üdvözüljenek, és közben nem veszed észre, hogy te magad se tudod betartani? Kiről szól ez? Ez arról szól, aki nem fogadja el az evangéliumot. Egy igazi farizeus, aki a törvény ismerője. Nem utogassatok egymásra. Rögtön felismertétek egymást, igaz? A törvény ismerője, aki mert tudja, hogy mi a helyes és helytelen, egyszer csak úgy érzi, hogy ő már több. Több vagyok. Mert tudom. De ki a szözt érdekel ezen a szinten, hogy mit tudsz és mit nem? Mert ki fog megigazulni Isten előtt? Az, aki megtartja a törvényt. És te, aki azt mondod, hogy ne lopj, közben lopsz, mire gondolsz? Egy dologra gondolhatnál, hogy adj kegyelmet, Uram, kegyelmet nekem, nyomorult bűnösnek, és kegyelmet nekik, nyomorult bűnösöknek, mert mind elszúrtuk, mindannyiunknak reményt, mindez reménytelen, reménytelen, vagy irgalmazol, vagy kegyelmezel nekünk, és élünk, és ez az evangélium, hogy Isten meghalt, irgalmazott, magát adta értünk, nekünk kegyelmezett, és örök életünk van, ez az evangélium. De az evangéliumot el kell tudni fogadni. És a farizeus, aki hiszi, hogy mert ő a törvény ismerője, vakok vezetője, kiskorúak nevelője, nincs szüksége a megváltóra, ő nem fogadja el. Vagy elfogadja, és azt mondja, jó, elrakom ezt is, de azért az igazi erő abban van, hogy azért én vagyok, azért én egész jól nyomom, Jézus, nem? Tehát engem csak egy kicsit kell megváltani. Na jó, legyen a szabály szerint, mert értem, téged is kötnek a jogszabályok, írjuk alá a papírt, rendben van, csak hogy neked is jó legyen, de azért én állok, azért én megvagyok, nem, Uram, nem? Értitek a csapdát? Nem állsz, öregem, nem állsz, én se állok, a kárhozatba zuhanunk minden fogóckodó nélkül, és aztán egyszer csak cák, kősziklán állunk, rendíthetetlenül. De ez a cák, ez nem a te nagyszerűséged volt, hanem Jézus Krisztus a kereszten. Karácsony, hogy aki hisz ő benne, örök élete van. Az ő nagy tette a mi nagy hálánkra, és nem a mi nagy tettünk. És ezután se a mi nagy tetteink. Bár munkatársak vagyunk, bár igyekszünk, bár a végén még egész nagy dolgokat csinálunk, de végig azt mondjuk, hogy Uram, nélküled az orromat nem tudom kifújni, hát nekem most ezt tanítja, bizniszmen vagyok, bizniszmen. Azt leülök dolgozni az asztalhoz, és üveges szemmel ilyen csecsemőállásban ringatózva ülök órákat, és a nyál csorog a számból.
És pont annyit tudok, pont erre vagyok képes. Itt van az egyik ügyfelem, és ezt nem hallottad. Tessék? Ezt kivágjuk, ez nem hangzott el. Ez csak ez. És ez végtelenítve, tudod? És ilyen Photoshoppal egy csorgó nyálat is berakjátok, bár hogyha megkértek, akkor megcsinálom élesbe is. Értitek? Reménytelen vagyok. Isten újra meg újra, hogy nagy szeretettel, nagy-nagy szeretettel bánik velem. Velem Isten óriási szeretettel bánik. Nem úgy, mint veletek. Velem óriási szeretettel bánik. Tudjátok, hogy csinálja? Szivat reggeltől estig. Úgy csinálja. Mert meg akar tanítani valamire. Mert meg akarja tanítani, hogy figyelj, fiam, túl erős vagy. Túl ügyes vagy. Túl okos vagy. Nem élhetsz nélkülem. Nem élhetsz nélkülem. Adok egy tövist. Mit szólnál egy tövishez? Mert nagyon szeretlek. Nagyon szeretlek. Gyere ide. Köszi! Jobb lenne, ha utána. És azt mondja, hogy ez jó neked, mert ettől gyenge leszel. És amikor gyenge vagy, akkor vagy erős. Akkor vagy erős. Akarjátok ezt elolvasni? Elolvassuk ezt? Hagyjuk el egy picit Rómát, és menjünk. Hova is kell mennünk? 2 Korintusba. Ismered a részt, mi? Volt, szoktad olvasgatni. Előfordul. Melyik 2 Korintus mennyi? 12? És 2 Korintus? 12, 8, 9? 7, 8, 9. Na figyeljetek! Ha olvasok 6-tól, van még 10 percünk, imádni fogjátok. Ha pedig dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen. Hát ez a helyzet. Ezt ti is tudjátok, nem? Azért ti is ott vagytok, nem? Azért ott vagyunk. Bibliát ismerjük, járunk eredményes életre. Szolgálunk itt, szolgálunk ott. Tudod, azért ott vagyunk. És hogyha dicsekedni akarnék, hát lenne mivel, ha? Hát persze szerény is vagyok, úgyhogy nem dicsekszem. De te meg én azért tudjuk, nem? Hogy lenne mivel. Mondja Pál. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat. Hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Oké, Pálnak az egyik gondja az volt, hogy Isten neki diktálta le az új szövetségnek majd 1/3. Ő volt, akinek először leért a papírtantusz. Ő volt, akinek összeállt. Ő volt talán az, akinek a legprecizebb kijelentése volt az új szövetség rendjéről, a kegyelemről. Római levelet rajta keresztül diktálta az Úr. Ez volt Pál gondja, hogy állati okos volt. Vagy legalábbis így élhette meg, mert szerintem lehetett ő okos, de az a kincs, amit ő hordozott, az Krisztus volt, és az ő értelme, nem az sajátja. De akkor is ő hordozta, és neki ez volt az élménye, hogy mennyi hülyével vagyok körülvéve. Persze ilyet ő sose gondolt, valószínűleg, de amikor a zsinagógában már 8-at, szóval mondom neked, magyarázom, olvasd le a számról. A törvénynek más a célja. Jó, értem, hogy hány ezer éve őrizzük meg mindent, de érts. Nem érti. Tudod, és sötétség, és ő volt az, aki fényt gyújtott a sötétségben. Úgyhogy. Pál azt mondja, hogy nem szeretném, ha többnek gondolnátok, mert aztán azért ő rendkívül érett volt, és ő tudta ezt, ő tisztában volt vele, hogy ez egy kísértés a számára. Szóval nem akarom, hogy volt olyan hely, ahova azt mondja, nem emberi bölcsesség szavaival mentem, hanem csak az egyszerű evangéliummal, hogy senki egyrészt többnek ne gondoljon minket, másrészt meg, hogy ne a mi hitető szavainknak higgyen, hanem csak az evangéliumnak. Tehát ő szándékosan korlátozta magát. De akkor is itt van. Azt mondja, hogy többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam. Itt volt a kihívás. Több is adatott a testembe. Azt. Isten a maga szeretetében tényleg szeretetből, hogy tényleg segítsen Pálnak, hogy tényleg tovább vigye őt, hogy tényleg ne szúrja el, hogy Pál ne szúrja el, azzal, hogy elbízza magát, azzal, hogy elkezd ciccegni, azzal, hogy int Istennek, és elmegy az ellenkező irányba, és csinálja tovább egyedül, azzal, hogy megszűnik egzisztenciálisan függni tőle, nap mint nap, kapaszkodni belé, mert megszűnhetünk, mert okosak vagyunk, mert a végén járunk, mert a végén értjük, mert a végén megy, mintha már menne Isten nélkül is. És Isten azt mondja, hogy egy tövis az oldalamba, és magyarázza, hogy mi ez. Tövis adatott a testembe, tövis definíciója, kettős pont, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bízzam magam. Mi? Hogy? Mi? Jobb könyve, idézhető. Láttad-e az én igaz szolgámat, Jobbot? Ki volt az a marha, aki ezt mondta? Ez itt Lucifer! Uram, csak nem te mondtad, de én... Mi az, hogy láttad-e az én igaz szolgámat, Jobbot? Hát még jó, hogy nem teszel egy céltáblát jobbra. Hát most tettél rá egy céltáblát.
Kis piros pont Jobbon így megjelent rögtön.
Uram, mit csináltál? Hát azt, amit Pállal is. Küldtem egy démont. Megkérdeztem az ördögöt, hogy láttad-e Slingov Sanyit, az én igaz szolgámat.
Hé? Kit?
Magyarázom, itt a címe, telefonszáma. Nézd már meg! Miért jó ez nekem, uram? Te mit nevetsz? Azt hiszem, a te neved nincs a listán. És íme a felhatalmazás, hogy gyötörjön. Én nem tudom a görög szót, de valaki egyszer kiásta, és azt mondja, hogy a szó, amit a gyötörnire használt, az az ököllel verjen. Hello, te ki vagy? Én vagyok Sátán egyik angyala. És miért vagy itt? Ezért. És tudod, mire jó ez? Ez a te szereteted, Uram. Ez a te szereteted. És bár érzem az élet a hangodban, ahogy kérdezed, de igen, törődöm veled. Azt akarom, hogy ember legyen belőled, hogy sose szűnj meg függni tőlem, hogy olyan mélyen beléd ivódjon az, hogy te és én egyek vagyunk, hogy szinte egyé is váljunk. Hogy aztán az örökké valóságban ez a velem való egyéválás állandósulva olyan hatalmat adjon neked, mint amilyen hatalom a mindenségben nincs, csak én velem és a szentjeimben, bennetek. Fel akarlak készíteni valamire, ami elképzelhetetlen. Egy olyan jövőre, ahol te Isten nevében élsz, ahol te Isten teste vagy. Érted ezt? Ahol ő majdhogy nem tesz különbséget. A mindenható. Nem is, nem érted, hogy miről beszélek. Tetszenek a szavak, mert olyan érdekes szavakat használsz, de fogalmad nincs, hogy miről beszélek. A mindenható azt mondja, hogy te az én testem vagy. Hogy te az én fiam vagy, az örökösöm, hogy te az én feleségem vagy. És én örökkön, örökké veled fogok élni együtt, mint a királynőmmel, mint az örökösömmel, a fiammal, mint a saját testemmel. Szabadság, hatalom, szeretet, örökkön, örökké. Nem tudod, hogy mi vár rád, erre készítlek fel. És ehhez néha fura dolgokat kell csinálnom, mint azokkal is, akik az olimpiára készülnek, vagy akik ki akarnak ugrani egy repülőből, ejtőernyővel. Fura dolgokat csinálunk, felkészülünk. És nem az a gondtalan nyugalomról, a boldog, kövér unalomról szól az életünk, hanem felkészülésről. Tövis adatott Pál testébe egy démon, hogy ököllel verje, hogy el ne bízza magát. Pont amit mi szeretnék, én úgy szeretném elbízni magam, hogy értem egy olyan kövér, unalmas, nyugodt, boldog, ilyen gusztustalan, rózsaszín, boldog életet szeretnék. Ahogy simán elbízhatom magam, simán olyat szeretnék. Oké. Saci, láttad már Sanyit? Mert a legrosszabb, ami történhet veled, az egy kövér, unalmas, kis rózsaszín felhőkkel, pillangókkal teli boldog élet. Emiatt hát mi? Jövő héten nem jöttök. Én mondtam, hogy dolgozunk ezen. De még jön a folytatás is. Jön a folytatás. Mert mit kell ilyenkor csinálni? Uram! Megtanultam! Értem! Vedd el a tövést! Én olyan jó leszek! Mit kell csinálnom? Add a listát! Mindent meg tudok csinálni! Én bármit meg tudok csinálni! Emiatt háromszor kértem az Urat, a három a teljesség száma. Ha háromszor kéretől, főleg az a fickó, hogy mondja, hogy ne ismételgess, ne üres ismételgetéssel imádkozzatok, mint a pogányok. Ha egyszer mondtátok, az Úr hallotta, csak higgy. De ez háromszor kérte, mennyire el lehetett keseredve? Pál háromszor kérte az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem. És figyeljetek, ez az új szövetség, vagy inkább úgy mondom, hogy az emberi élet legmélyebb igazsága. Ez, amit a legkevésbé értünk, ez, amit életünk végéig tanulunk, és próbálunk zsigeri szinten megérteni, Isten tökéletes válasza, metafizikailag tökéletes, nem kiszúrta a szemét Pálnak egy hülye válaszsal, hanem elmondta, hogy mi van. Figyelj, ez a töv is azért van benned, mert nem érted, hogy mi van. És megmondom, mi van. Az van, hogy elég neked az én kegyelmem. Ez a végső valóság. Nem, hogy elég, hanem csak az van neked. Nincs semmi egyebed. És ha zsigerileg nem tanulsz meg ráépíteni erre a kegyelemre, arra, hogy minden a tiéd, arra, hogy én a tiéd vagyok, mert Krisztus meghalt értünk. És vele együtt minden a miénk, de vele együtt minden a miénk. Ez a kegyelem, ő a kegyelem, mi a kegyelem ajándék, igaz ajándék. Magát adta nekünk, és vele együtt mindent. Ezt kell megértenünk. Mit szeretnél? Annyi mindent szeretnék. Vagy papír, ceruzát írom. És ő azt mondja, hogy figyelj, szerethetsz egy csomó mindent, semmi baj nincs vele, de a lényeg ott kell, hogy legyen alatta. Krisztus, ő kell neked. Neked Krisztus elég, mert minden más az nem ér semmit, minden más csak ráadásban ér valamit. Mindent neked adok, gazdag vagyok, semmit nem akarok visszatartani tőled, csak tudod, mit nem akarok? Azt akarom, azt nem akarom, hogy a mindennel foglalkozz Krisztus helyett. Krisztust ragad meg, ő kell neked, és vele együtt minden a tiéd. Róma 8-ban. Értitek? De nem kell neked Krisztus, neked a minden kell, a mindenre vagy kiképezve. Az új élet, a nagy kocsi, a nagy ő, a nagy kaja, nem tudom, minden, a nagy szolgálat, a nagy önmegjavulás, a nagy végre büszke lehessek magamra, mit tudom én, mi a nyomorunk. De Pálnak ezt mondta, nem veszem el a tövist, mert elég neked az én kegyelmem, mert nincs is más, mint az én kegyelmem. És itt jön az összefüggés, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. A szabad akaratodat tisztelem, de én kell, hogy erős legyek benned. De ha te is erős vagy, akkor a szabad akaratod mit csinál? Ugyanazt csinálja, mint a sárgarépával az ebédtányéron. Mit csinálsz a sárgarépával? Kicsit így félrekotrod, mert nem szereted. Na ez Jézus. Mert jól vagyok, mert erős vagyok. És mert erős vagyok, az én szabad akaratom a tányér szélére kotorja a kegyelmet. És Jézust. És kicsit panaszkodik, hogy miért nincs több uborka. Meg miért nincs több krumpli. És Isten azt mondja, hogy meg kell tanulnod, hogy az egyetlen táp, az egyetlen igazi érték az a kegyelem. És ahhoz, hogy te rászorulj az ajándékra, rászorulj a segítő kézre, rászorulj az én ölelésemre, neked gyengének kell lenned. Az én erőm ami az én kegyelmem, a te gyengességed által ért célhoz, a szabad akarat miatt. Letarolhatnálak, de az olyan lenne, mintha egy férfi megerőszakol egy nőt. Nem fogja, hanem tanít, nevel, udvarol, Pálnak több is tesz az oldalába. És Pál megértette, és szerintem ez a nagysága, és ez az érettség, hogy azt mondta, hogy ezután legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban. Elmentek otthonról. De ezt írja, és meg is mondja, hogy miért. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ebben az erőtlenségben, ahol mindenki más nyűszít és szűköl, ő talált valamit, ami mindent megér. Istent, Jézus Krisztus. És máshol mondja, azt hiszem Filippiben, hogy nekem az élet Krisztus, és meghalni nyereség. Nekem az élet Krisztus, és meghalni nyereség. Nem vallásos fanatizmus ez. Metafizikai józanság. A lét végső valóságának megértése. Isten van, és rajta kívül nincs semmi. És a végén ott fogsz állni ő vele, és minden a te életedben végtelenül függni fog a vele való kapcsolatodtól. És Isten ezt tudja, és ezt a kapcsolatot akarja építeni, amíg élsz ezen a földön. Ő nem személyválogató. Veled, velem, mindannyiunkkal ugyanúgy bánik. Tökéletesen szeret, az életét adta értünk. És bizony el akar juttatni a felnőtt korra, az érettségre. A Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Azt alig hiszem el, Krisztus teljességét elérő nagykorúság. Te meg én. Úgyhogy mivel kezdtük? Azzal, hogy kérlek, ne Istent ítéld a körülményeid alapján, hanem tudd, hogy ő kicsoda, és ítéld a körülményeidet Isten alapján. Mert az a bántalmazás, az egy próba. Az a bántalmazás, az egy előléptetés. Az, ami történik veled, az egy lehetőség arra, hogy jobban bízz Istenben. Hogy ő hozzá kiálts, ő megszabadítson téged, és te dicsőítsd őt. Vagy éppen válaszoljon az imádra, és azt mondja, hogy nem veszem el, ennek maradnia kell, de veled vagyok. A sötétben veled vagyok, a nehézségben. Amen. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben is, és add nekünk ezt a bátorságot, ezt a merészséget, hogy bízzunk benned. Hogy minden körülményben megelőlegezzük neked, hogy te jó vagy, hogy szeretsz minket, hogy értünk, teszed és engeded meg, ami történik. És hogyha még sosem kötöttél békét Istennel, tedd meg most, engedd, hogy az ő szeretete elkezdjen felemelni, és egy csodás életet adni neked. Ha még sosem fogadtad el őt, mint a személyes megváltódat, tedd meg most, csak mondd neki, hogy elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet, bocsásd meg a bűneimet, és ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. Amíg pedig élek, addig taníts engem. Nagy szeretettel, nagy türelemmel taníts engem. Készíts fel az örök életre. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Még egy utolsó gondolat, hogy tényleg csak ilyen egyensúly kedvéért, hogy ahogy megengedjük Istennek, hogy igazán neveljen minket, egy eszméletlen, örömteli életet találunk.
Pál dicsekedett azzal, amiben mindenki más szűkölt és nyűszített volna. Ez nem egy mazohistának a dicsekvése volt, hanem tényleg talált egy olyan erőt az Istennel való kapcsolatban, ami fölé emelte mindennek. Ez az, amit Isten neked és nekünk akar adni. Egy ámulatos életet találunk. Csak épp nem a mi, úgy értem, konformista 21. századi elképzeléseink szerint, hanem egy örökké való uralkodóhoz illő valóság szerint. Amen. Amen. Köszönöm. Szeretettel megvagytok hívva a Keta órájára, ami itt lesz, illetve lent lesz egy másik. Ha gondoljátok, maradjatok. És egy kérés, ha hasznos ez az üzenet, akkor oszd meg valakivel. Csak valakinek mondd meg a domain nevet. Csak mondd meg, hogy istenlétezik.hu, mi van visszavalósághoz.hu, eredményesélet.hu, jó hír, mindig elfelejtem. Nincs már? Imánuel. Velünk az isten.hu, rafael.hu. Bármelyik, mindegy. Valakinek adod a domaint, küld el e-mailben, és lehet, hogy megváltozik az élete örökre. Amen. Sziasztok. Ahem.